hallottam nemrég, ez egy tény, igei tény, hogy Dávid király idejében 40 éven keresztül folyamatos napi 24 órás dicséret zajlott a sátorban, és ugye az igéből is tudjuk, hogy a dicséret szolgálat az megy tovább, hiszen mi fogható ahhoz, és mi adható az ember részéről Istennek azon kívül, hogy hálásak vagyunk neked, hogy áldunk téged, hogy felemeljük a te nevedet, Uram, és örülünk, és örvendezünk abban, aki te vagy. Halleluja, így van. Ezzel kapcsolatban szeretnék bátorítani, buzdítani mindenkit a mai napon, és ezzel ennek az üzenetnek a, pontosabban ehhez az üzenethez szeretném az igét a korintusi levélből segítségül hívni. A korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetével szeretnék ma, amennyire az időnk engedi, foglalkozni. Úgyhogy 1 Corinthians 15. Okay? First Corinthians. És akkor olvasom, elég sok részt szeretnék belőle felolvasni. Eszetekbe juttatom továbbá, atyám fiai, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is vettetek, amelyben álltok is, mely által üdvözültök is, ha megtartjátok úgy, ahogy hirdettem nektek, ha csak nem hiába lettetek hívőkké. Mert azt adtam elétek főképpen, amit én is úgy vettem, hogy Krisztus meghalt a bűneinkért az írások szerint, és eltemettetett. Feltámadt a harmadik napon az írások szerint. Megjelent Kéfásnak, aztán a 12-nek. Aztán megjelent több mint 500 atyafinak egyszerre, kik közül a legtöbben mind máig élnek, némelyek azonban el is aludtak. Ugye azt tudjuk, hogy halált jelent, meghaltak. Aztán megjelent Jakabnak, aztán mind az apostoloknak. Legutoljára pedig, mint egy idétlennek, nekem is megjelent. Mert én vagyok a legkisebb az apostolok között, aki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztessem, mert háborgattam az Isten anyaszent egyházát. De Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok, és az ő hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Sőt, többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Akár én azért, akár azok, így prédikálunk, és így lettetek ti is hívőkké. Ha azért Krisztusról hirdetik, hogy a halottak közül feltámadt, mi módon mondják némelyek köztetek, hogy nincs halottak feltámadása? Mert ha nincs halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, akkor hiába való a mi prédikálásunk, de hiába való a ti hitetek is. Sőt, az Isten hamis bizonyságtevőinek is találtatunk, mivel hogy az Isten felől bizonyságot tettünk, hogy föltámasztotta a Krisztust, akit nem támasztott fel, ha csak ugyan nem támadnak fel a halottak. Mert ha a halottak fel nem támadnak, a Krisztus sem támad fel. Ha pedig Krisztus nem támad fel, hiába való a hitetek, még bűneitekben vagytok. Akik a Krisztusban elaludtak, azok is elvesztek tehát. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak. Miután ugyanis ember által van a halál, szintén ember által van a halottak feltámadása is. Mert amint Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan megelevenítetnek. Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus, aztán akik a Krisztuséi az ő eljövetelekor. Aztán a vég, amikor átadja az országot az Istennek és az Atyának, amikor eltöröl minden birodalmat, minden hatalmat és erőt. Mert addig kell neki uralkodnia, amíg ellenségeit mind a lábai aláveti. Mint utolsó ellenség töröltetik el a halál. Mert mindent az ő lábai alávetett, mikor pedig azt mondja, hogy minden alá van vetve, nyilvánvaló, hogy azon kívül, aki neki mindent alávetett. Mikor pedig mindent alávettetett, akkor maga a fiú is alávettetik annak, aki neki mindent alávetett, hogy az Isten legyen minden mindenben. Különben mit cselekesznek azok, akik a halottakért merítkeznek be, ha a halottak teljességgel nem támadnak fel? Miért is merítkeznek be a halottakért? Mi is? Miért veszélyeztetjük magunkat minden pillanatban? Naponként a halál révén állok. A veletek való dicsekedésre mondom, amely van nekem a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ha csak emberi módon viaskodtam Efézusban a fenevadakkal, mi a hasznom abból, ha a halottak nem támadnak fel? Együnk és igyunk. Holnap úgyis meghalunk. Ne tévedjetek, jó erkölcsöt megrontanak gonosz társaságok. Serkenjetek fel igazán, és ne vétkezzetek, mert némelyek nem ismerik Istent, megszégyenítésetekre mondom. Szeretnék itt ugrani egy kicsit, és szeretném a 49-estől folytatni. I'm going to continue from 49, verse 49. És amiképpen hordtuk a földi ábrázatát, hordani fogjuk a mennyei ábrázatát is. Azt pedig állítom, atyám fiai, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, sem a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Íme titkot mondok, mindnyájan ugyan nem alszunk el, de mindnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen, egy szempillantásban az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Halleluja! Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, e halandó test pedig halhatatlanságot. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és e halandó halhatatlanságba, akkor beteljesül amaz ige, amely megvan írva. Elnyeletett a halál diadalra. Halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a diadalmad? A halál fullánkja pedig a bűn. A bűn ereje pedig a törvény. De hála Istennek, aki a diadalt adja nekünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ezért szerelmes atyámfiai, erősen álljatok mozdíthatatlanul, buzgolkodván az Úr dolgában mindenkor, tudván, hogy a ti munkátok nem hiába való az Úrban. Amen. Halleluja. Azt mondja a korintusiaknak Pál, akikről ugye tudjuk, hogy elég kemény környezetben éltek, és elég erkőstelen volt az a hely, ahol ők megtértek, és ahol ők elkezdték az Úrban a szolgálatukat, hogy eszetekbe juttatom az evangéliumot, amit hirdettem nektek. És azt mondja, hogy ezáltal üdvözültök, ha megtartjátok úgy, ahogy hirdettem nektek. Pál fontosnak tartotta, hogy jusson eszünkbe az evangélium, és hogy gondolkodjunk rajta éjjel és nappal, és hogy ahhoz képest mi egy sokkal jobb lehetőségben vagyunk már, hiszen van lehetőségünk arra, hogy minden nap olvasni tudjuk az evangéliumot. És azt mondja az ige, hogy akkor fogunk üdvözülni, hogyha megtartjátok úgy, ahogy azt hirdettem nektek. Úgyhogy mindenek előtt bátorítalak benneteket, testvérek, hogy ne hanyagoljátok el semmiképpen ebben az időben az igével való közösséget, ne hanyagoljuk el az Úrral való közösséget, és ne csak olvassuk az igét, hanem tartsuk is meg. Amen. Azt mondja az ige, hogy ne csak hallgatói legyünk az igének, hanem megtartói is. Azért, hogy ne legyen Istennek a kegyelme hiába való a mi életünk fölött. Csodálatos dolog ez a néhány ige. Ugye itt Jézus Krisztusnak az áldozatát mondja el először ez a fejezet, és figyelmeztet és emlékeztet bennünket arra, hogy Jézus Krisztus milyen nagyszerű áldozatot hozott az emberekért. Hogy eljött erre a földre, meghalt a bűneink szerint, szenvedett, aztán feltámadt a harmadik napon az írások szerint. És csodálatos módon mutatja meg azt, hogy az Úr mekkora nagy áldozatot tesz minden emberért, aki hisz benne. És ugye egy nagyon fontos kérdést taglal, méghozzá azt, hogy ha nincs halottak feltámadása, akkor a Krisztus sem támad fel. És gondoljunk ebbe bele, hogy ez milyen nagyszerű dolog, hogy eljött Isten fia erre a földre. Tulajdonképpen lemondott minden privilégiumáról. Lemondott minden jogáról, előjogáról, amit ő az atyától kapott, és teljes sorsközösséget vállalt az emberért. De annyira oda szánta magát az embernek a megváltására, hogy ő teljesen komolyan alá vetette magát azoknak a szabályoknak, azoknak a feltételeknek, amiket Isten állított föl az ember megváltása érdekében. És ez az ige számomra azt is mutatja, hogy tulajdonképpen, hogyha Jézus Krisztus áldozata az nem lett volna teljes, és nem lett volna tökéletes, akkor ő maga sem támadt volna föl, ő maga is a halálba maradt volna. Tehát egy ilyen sorsközösséget vállalt velünk az Úr, hogy teljes egészében alárendelte magát az Atya akaratának, és úgy nézzél magadra, hogy Jézus Krisztus úgy halt meg érted, hogy ő mindent kockára tett érted. Kockára tette a maga pozícióját, a maga Isten fiúságát, a maga halhatatlanságát, a maga üdvösségét, azért, hogy egy valóságos megváltást tudjon adni neked. Amen. És elindul az ember ezen az úton, elindul az ember a megtérésnek az útján, elindul az ember az ő keresztény útján, és át kell nagyon gondolnia azt, hogy tulajdonképpen mi is a célja ennek az egésznek. Ugye tudjuk azt, hogy a halál Ádám bűnével jött be ebbe a világba, és látjuk azt, hogy a feltámadás az egy olyan esemény, ami az Ádám bűnével ellentétes, és amely egy teljes szabadulást hoz az embernek a halálból. A feltámadás a legjelentősebb esemény, amit az embernek figyelembe kell vennie, amire az embernek figyelnie kell. Hiszen azt mondja az ige, hogy a mi ellenségünk a sátán, a mi ellenségünk a halál. Tudjuk azt, hogy mind a sátán, mind pedig a halál azok gonosz szellemi erők is egyben. Szellemi lények, tehát valóságos lények. És Jézus Krisztus feltámadása a bizonyítéka annak, hogy sikerült ezeket az erőket legyőzni. Jézus Krisztusnak az áldozata, az ő szentsége, az ő tisztasága, az képes volt arra, hogy a halálnak a láncait, a pokolnak a láncait és a köteleket meg tudja oldani. Amen. Halleluja. És ezáltal az ember vissza tud kerülni abba a csodálatos állapotába, ahonnan ő kiesett. Mert nem kellett volna, hogy ezek a dolgok így történjenek, mint ahogy történtek, hiszen Isten nem akarta, hogy az ember vétkezzen, viszont azt akarta, hogy az ember őt szabad akaratából tudja dicsérni, szabad akaratából tudja szolgálni, azonosuljon azzal a csodával, hogy Isten egy nagyszerű Isten, és ő, ahogy az ige is mondja, ő olyan imádókat keres magának, akik szellemben és igazságban tudják imádni őt. Egy valóságos módon, egy csodálatos módon, egy igaz módon, egy önkéntes módon, egy szabadsággal. Amen. Nem törvény alatt, nem kötelesség útján, hanem azzal a joggal, azzal az eszközzel a birtokukban, hogy dönthetnek és választhatnak a jó és a rossz között. Halleluja. És Isten persze tudta, hogy az embernek, a testi embernek ez nem fog elsőre sikerülni, és azért elküldte názereti Jézus Krisztust, elküldte a szabadítót, hogy segítségére legyen az embernek akkor, amikor az ember már nem tudja ezt a harcot sikeresen, a saját erejéből győztesen megvívni, mert a sátán fölé kerekedett a bűn által, és a sátán az embert Istentől elválasztotta, és elszakította. És Jézus Krisztus egy ilyen csodálatos sorsközösséget vállalt értünk. Ő megtette azt, amire mi nem voltunk képesek, és megtette azt, amire neki nem volt szüksége, amit ő neki nem kellett volna megtennie. És úgy gondolom, hogy ez az Istennek, az ember iránti szeretetének a legcsodálatosabb kifejezése, amikor látjuk azt, hogy a mi Istenünk velünk van. Amen. Látjuk azt, hogy az Istenünk az nem csak felülről dirigál nekünk, nem csak kioktat bennünket, nem csak messziről nézi azt, hogy az ember hogy próbálkozik, hogy küzd, és nem csak felülről adja a jó tanácsokat, hanem leszállt közénk. Halleluja. Amen. És nem is akárhogy szállt le közénk, nem egy nagy királyként szállt le közénk, nem egy magas pozícióba került, hanem tudjátok jól az evangéliumot, hogy eljött, és egy jászolban született meg, egy teljesen normális földi életet élt le, és olyan dolgoknak volt kitéve, olyan bűnöknek, olyan kísértéseknek volt kitéve, amelyekben akár el is bukhatott volna. De ő nem bukott el. Amen. Halleluja. Ő győztes volt, ő legyőzte a bűnt. És nem tudunk semmit mondani, és nem tudunk semmi kifogást találni abban a szolgálatban, amit Jézus Krisztus értünk végrehajtott. Ő valóságos módon odaszánta az életét, valóságos módon oda tette magát azért, hogy aki benne hisz, annak egy valóságos szabadulása is legyen. Amen. Szeretnék még egy igét felolvasni nektek, ezt a korintusiakhoz írt levél, második levélből. Halleluja, ez a harmadik fejezetnek a hatodik verse. Ami így szól, hogy igen, ő tett alkalmassá minket, hogy az új szövetség szolgái legyünk, vagyis a Szent Szellemet szolgáljuk, nem pedig a törvény betűjét. Az írott törvény ugyanis megöl, a Szent Szellem pedig életet ad. Amen. Azt mondja az ige, hogy a törvény megöl, és a Szellem pedig életet ad, megelevenít. És a múlt héten Zoli is beszélt a törvényről, beszélt Istennek a Szelleméről. És valóban így van, hogy ha az igét olvassuk, akkor láthatjuk azt, most nem akarok különösebben a részletekbe belemenni, de láthatjuk azt, hogy Isten elhívta a zsidóságot, elhívta azokat a test szerint kiválasztott népet, akik ugye Ábrahám hitéből származnak, akik viszont abban az időben még nem születtek újjá. Hanem Isten adott nekik egy olyan törvényt, aminek a segítségével, aminek a megtartása által tudtak volna Istennel közösségben lenni, illetve tudtak volna élni. És ugye a zsidóság története az azt mutatja, azt bizonyítja, hogy tulajdonképpen a természetes ember, az ádámi természetű ember, az nem tud ezeknek a törvényeknek megfelelni. Akármennyire is küzd, akármennyire is harcol ellene, a bűn legyőzi a természetes embert, tehát nem képes ellenállni egy nálánál nagyobb erőnek, a bűn erejének, ami ugye a mi testi tagjainkban van, ahogy az ige mondja. És ugye nem azért nem tartja meg a törvényt, vagy a zsidóság sem azért bukott el, mert lehetetlen fizikailag ezeket a törvényeket megtartani, hanem azért, mert egyszerűen a bűnös természete az embernek, az nem tudja, hiába akarja is, nem tudja megtartani. Egyszerűen olyan a testi kívánság, ugye a szem kívánsága, a test kívánsága, az életnek a kérkedése, az életnek a kevéssége, hogy a legjobb szándékú ember sem képes megmaradni. Ezért egyedül názereti Jézus Krisztusban van üdvösség, názereti Jézus Krisztusban van szabadulás, ő benne van áttörés, és ő az, aki nem a törvénnyel, hanem az Istennek a szeretete által meg tud bennünket szabadítani. Az ő vér áldozata az, amely képes bennünket, ami bűnös emberi természetünkből megszabadulni. És amikor megtér az ember, amikor bekerül Isten országába, Isten közösségébe, akkor az tulajdonképpen az életének még csak az eleje. A hívő életének a kezdete. És ugye abban a helyzetben találja magát tulajdonképpen, mint amikor annak idején a zsidóság megkapta a törvényt, és Isten megmondta neki, hogy hogyan és miként kell neked járnod ahhoz, hogy ezt az átvett lehetőséget, ezt ki tudjad használni. És azt mondja az ige az új szövetségben, hogy tulajdonképpen ez, ami abban az időben a törvény által történt, egy lehetőség, amit a törvény biztosított, ez nem tudott működni. Amen. Megölte tulajdonképpen, és ugye Pál apostol részletesen beszél arról, hogy megöli az embert ez a törvény, ami az én életemre lett adva, és mégis az nekem úgymond a halálomra lett adva. Halálomra lett tulajdonképpen. Viszont azt mondja az Úr ezen a helyen, hogy mi már egy egészen más szövetségbe vagyunk benne. Isten Szellemének a szövetségébe vagyunk benne. És azt mondja Jézus, amikor elmegy, hogy amikor én elmegyek, jobb nektek, hogy én elmegyek, mert elküldöm magam helyett a vigasztalót, Istennek a szellemét, aki elvezet bennünket minden igazságra, és amely az előbb felolvasott ige alapján bennünket megelevenít. Amen. Testvéreim, nem vagyunk magunkra hagyva ebben a világban. Amen. Isten nem hagyott el bennünket ebben a mostani világban. Jézus Krisztus, amikor elment, valóságos módon elküldte a vigasztalót, elküldte az ő szellemét, aki egy valóságos személy. Amen. Jézus Krisztus után a Szent Szellem van itt a Földön, és ugye ő nem úgy van itt a Földön, mint egy ember, nem egy testben látható módon van itt, de én hiszem azt, hogy ő mégis itt van. Amen. És egészen végig ebben a világkorszakban itt van jelen, és nem csak, hogy jelen van, hanem egy olyan különleges módon áldja meg az embert, amelyre azt mondja az ige, hogy megelevenít bennünket. Halleluja. Isten szelleme, az bejön az embernek az életébe, és megelevenít. És aki hívő, aki ezt tudja, aki megtért, annak tudnia kell, hogy Isten szelleme az egy valóságos személy. Akkor is, hogyha nem látjuk őt. És akkor tud neked egy valóságos szabadulást szerezni, akkor tud neked egy valóságos módon változást hozni az életedben, hogyha nem úgy tekintesz rá, mint valami gázfelhőre, vagy valamilyen szélre, hanem egy valóságos személyként éled meg a vele való kapcsolatodat. És ő valóban elvezet bennünket minden igazságra. Valóban tanácsolni tud bennünket. Meg tudja eleveníteni az ő igéjét. Meg tud bennünket tanítani mindenre, amire nekünk szükségünk van. És hogyha ez nincs meg az embernek az életében, hogyha nem Isten szelleme szerint járunk, akkor tulajdonképpen a keresztény életünk az egy ilyen nagyon-nagyon lájtos, nagyon-nagyon erőtlen életté válik. Amen. Szükség van arra, hogy Isten szellemére valóságos személyként tudjunk tekinteni. Szükség van arra, hogy ő nekünk egy olyan vezetőnk legyen, akivel mi beszélünk, akivel mi kommunikálunk, és akiben hiszem, akinek meg tudjuk hallani a hangját. Meg tudjuk hallani a vezetését. El tudjuk venni azt, hogy ő egy adott élethelyzetben mit mond nekünk. Amen. És szükség van ezért, hogy koncentráljunk, figyeljünk, szálljuk oda az életünket arra, hogy ez így legyen. Ugye azt mondja Pál apostol az előbb felolvasott igében, hogy... Ha csak ebben a földi életben reménykedünk a Krisztusban, ugye, ez a 19. vers volt, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. És hogyha az ember Isten szellemével jár, akkor tud kikerülni ebből a földi szintből. Akkor tudja elhinni azt, hogy az ő hite, az ő hívő élete, az nem csak arról szól, hogy itt valamit tesz, vagy tehet, valamit nem tehet, valamit gondol, vagy nem, és akkor majd itt a Földön neki milyen jó lesz. Isten szelleme egészen más dolgokra hív el bennünket. Amen. Sokkal fantasztikusabb, sokkal nagyobb lehetőségekre. Úgyhogy szükségünk van Isten szellemének a vezetésére. Szükségünk van arra, hogy ebben a vezetésben legyen benne az életünk, mert ő általa fogunk tudni eljutni a feltámadásra, ami minden keresztény ember életének a célja. És persze ehhez az igét is ismerni kell. Nem csak kenyérrel él az ember, és Isten szelleme az azt az igei ismereted, az igei tudást tudja felkenni, és úgy tud bennünket tanácsolni és vezetni, hogyha ismerjük Jézus Krisztust, ismerjük az igét. Amen. Bátorítalak benneteket, hogy ne hanyagoljátok el az igével való közösséget. Isten igéje az egy nagyon-nagyon nagy, nagyon hasznos áldás az ember számára, az az élet. Ugye azt mondja az ige, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével is, ami az ő szájából származik. És Isten szelleme az biztos, hogy nem fog olyan dolgot mondani nekünk, ami az ő igéjével ellentétes. Isten szelleme nem fog bennünket olyan dolgokra buzdítani, ami az ő beszédével nem egyezne meg. És onnan is lehet az Isten szellemének a vezetését megérteni, pontosabban ahhoz, hogy jól meg tudjuk érteni Isten szellemének a vezetését, ismerni kell az Istennek a beszédét is. Mert sok esetben az ige mondhat, pontosabban Isten, vagy inkább úgy mondom, hogy az ember érezhet dolgokat, gondolhatja azt, hogy ez most lehet, hogy az Úrtól van, lehet, hogy nem az Úrtól van. Igazából nem ütközhet és nem állhat ellentétben Istennek a beszédével az, amire az Isten bennünket vezet. Ezért ahhoz, hogy én az Isten szellemének a munkáját is meg tudjam érteni és meg tudjam ítélni, ismernem kell az igéjét. Amen. Segítséget fog adni az én szellememnek és a megítélésében az, hogyha Istennek a beszédét ismerem. Halleluja. Pál apostol azt mondja a Filippi beliekhez írt levél 3. fejezetében, a 11. versben, nem is kell felolvasom, nem is szó szerint, hanem annyit mond csak, hogy ugye még nem értem el a feltámadást, de azon vagyok, hogy elérjem. Nem mondom, hogy már ott vagyok, de úgy csinálok, ugye, ahogy az ige mondja, hogy amik a hátam mögött vannak, azokat elfelejtem, és célegyenesen haladok előre. Ezt csak azért mondom el, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy azért muszáj, hogy az ember, a keresztény ember az életét egy odaszánásban tudja leélni. Pál is azt mondja, hogy pedig azért ő megcsinált egy-két dolgot, és ugye Isten igéjének való engedelmességben járt. Mégis ő azt mondja, hogy nem mondom, hogy már ott vagyok, hogy már elértem ezt a célt, de úgy csinálok, halleluja. Tehát megmondja azt a receptet, amit nekünk is meg kell tennünk ahhoz, hogy el tudjuk érni, és bele tudjunk kerülni, részesei tudjunk lenni a feltámadásnak. Halleluja. És szeretnék ezzel kapcsolatban egy olyan igazságról beszélni, amihez szintén kell Isten szellemének a vezetése, ahhoz, hogy egy győztes életet tudjunk élni, és hogy azokat az áldásokat át tudjuk venni, amiket az Isten igéje készít a mi számunkra. Azt mondja, tehát még egyszer ez az ige, hogy még nem értem el a feltámadást, de azon vagyok, hogy elérjem. Ha jól akarok élni, ha valóban az életemet győztesen, áldottan és sikeresen akarom élni, akkor meg kell, hogy tegyem azt, amit az ige mond. Amen. Kell, hogy az igének engedelmeskedjek. És tudjátok, azt látom mai világban, azt látom sokszor a keresztényeknél, hogy igazából nem tudnak engedelmeskedni az igének. Azt látom, hogy azok a dolgok, azok a természetes dolgok, természetes feladatok, amiket az emberek végeznek, a keresztények végeznek, nem egyeznek meg az Istennek az igéjével. Amen. És nem tudnak az emberek áttörni, nem tudnak az emberek egy bizonyos szint fölé emelkedni, mert ott, amikor valóban nagyon fontos lenne az, hogy az igének tudjanak engedelmeskedni, akkor meghátrálnak. És én úgy gondolom, hogy lehetséges, hogy ez az a bizonyos komfortzóna, amiről szoktak beszélni az emberek, hogy tulajdonképpen addig van közösségben az Istennek az igéjével, és addig gyakorolja az ő hívő életét, amíg ez a fajta komfortzónán, amíg ezen a komfortzónán belül van. De Isten nem biztos, hogy minket ebben a komfortzónában akar megtartani. Nem vagyok abban biztos, hogy sikeres keresztény életet lehet élni akkor, hogyha az ember soha nem vállalja fel azokat a nehézségeket, vagy azokat a konfliktusokat, vagy azokat a harcokat, amik ahhoz kellene, hogy az ember ebből a komfortzónából kikerüljön, illetve ha az ember azt gondolja, hogy ő csak addig keresztény, amíg ez neki kényelmes, amíg ez neki nem okoz fáradtságot, amíg ez neki nem okoz terhet, amíg úgymond kedve szerint való a dolog, az nem biztos, hogy az Isten igéjének megfelelő eredményt fog hozni. Amen. Szükség van arra, hogy ne a magunk eszére támaszkodjunk. Szükség van arra, hogy ne a magunk bölcsessége szerint járjunk az Úrban. Szükség van arra, hogy teljes mértékben adjuk át az életünket az Istennek. És hogyha olyan dolgok jönnek az ember életébe, ami önmagát az Isten igéjével konfliktusba hozza, tehát amikor Isten igéje mond neki valamit világosan, hogy azt megteheted, vagy azt nem teheted meg, akkor az igének megfelelő döntéseket tudjon hozni. Akkor is, hogyha ez neki nem kényelmes. Amen. És tulajdonképpen én úgy látom, hogy ma, hogy mennyire világszinten, azt nem tudom, de sok helyen azt látom a kereszténységben, hogy a keresztények ezt a fajta áldozatvállalást, ezt a fajta Isten igéjével való egyezést nem teszik meg. És nem tesznek meg olyan döntéseket, nem hoznak meg olyan döntéseket, vagy nem úgy döntenek, ahogy az Isten igéje ezt mutatja, és ahogy kéri. És ezért belekerül az ember élete egy ilyen körforgásba, tulajdonképpen egy eredménytelen, egy sikertelen élete lesz, mert nem hoz meg bizonyos olyan döntéseket, amik ahhoz kellenek, hogy abból a körből ki tudjon szakadni, ki tudjon szabadulni, amiben úgymond ez a komfortzónás élete benne tartja. És nem is az én tisztem eldönteni, hogy ez most vajon mennyire üdvösségi kérdés, vagy mennyire elkárhozás, mert hiszem azt, hogy kegyelem alatt vagyunk, ami nem azt jelenti, hogy az ember bármit megtehet, de azt biztos, hogy jelenti, hogy Isten egy különleges kegyelemmel vesz bennünket körül, és egy különleges kegyelemmel gondol ránk. De ahhoz, hogy az embernek legyen egy jó élete, ahhoz, hogy Isten igéjének megfelelően tudjon élni, ahhoz muszáj ebből a komfortzónából kiszabadulni. Ahhoz, hogy az ember hite és a cselekedetei azt mutassák, hogy ő nem csak ebben a földi életben reménykedik, hogy nem csak ezt a földi életet, ennek a földi életnek a megvalósítását tűzi ki a szeme elé, hanem valami többen hisz. Ahhoz arra van szüksége, hogy ebből a zónából, ebből a komfortzónából ki tudjon törni. És amikor az ige azt mondja neki, hogy ezt vagy azt meg kell tennie, akkor azt tegye meg. Vagy azt mondja az ige, hogy ezt vagy azt nem szabad megtennie, akkor azt ne tegye meg. Amen. És hogyha belegondolunk abba, hogy milyen csodálatos dolog az Úr, és mennyire nagyszerű dolgai vannak, és micsoda nagyszerű ereje van, akkor én úgy gondolom, hogy nem szabad meghátrálnunk akkor, amikor azt szeretnénk, hogy az Isten lépjen be a mi életünkbe, és amikor ő azt mondja, hogy ahhoz, hogy te az ő életébe be tudjál egy nagyobb szinten lépni, akkor tegyél meg bizonyos dolgokat, vagy ne tegyél meg bizonyos dolgokat. Amen. Mert akkor lesz előrelépés. És tudjátok, sokszor az Istennel való járás, az Istennel való közösség, az nem feltétlenül logikus. Nem feltétlenül látható emberi szinten, természetes szinten az ok és az okozat közötti összefüggés. Ugye gondoljunk csak olyan példákra, mint például Jerikónak a története. Jerikó falainak a leomlása. Isten mondott valamit Gedeonnak, illetve Józsuénak. Mondott neki valamit, hogy hogyan kell azt a falat bevenni. Hogyan kell azt a várost lerombolni. Amen. És ennek a cselekedetnek, ennek természetes szinten semmi köze nem volt ahhoz, ami végül is megtörtént. Ennek a cselekedetnek egyetlen egy dologhoz volt köze, az Istenbe vetett hithez, és az Istenbe vetett bizalomhoz. Amen. Azt, hogy az Isten megmondta neki, hogy menjetek, járjátok körül minden nap egyszer ezt a falat, aztán majd járjátok körül utána hétszer is, és amikor ezt megtettétek, akkor utána mindenki kiáltson egy nagyot. És amikor ezt megtették, a legnagyobb meglepetésükre ledőlt a fal. Amen. Ezt semmiféle természetes szinten nem lehet megmagyarázni, hogy ez hogyan történt meg. Egyszer beszélgettem ilyen hitetlen emberekkel, így az evangéliumról, meg ilyen bizonyságtevés közben, és akkor mondták, hogy hát biztos valami olyan frekvenciát bocsátottak ki ezek az emberek, hogy ez a frekvencia ledöntötte ezeket a falakat. Nyilván ez butaság, tehát ennek semmiféle természetes magyarázata nincsen. Vagy a másik példa Gedeon, aki úgy győzte le az ellenséget, hogy 300 emberrel, és azt mondta neki is az Úr, hogy menjél, és törjed össze a korsókat, és kiabáljál, és ezzel 300 emberrel, ezzel a 300 emberrel szerzett szabadulást a zsidóknak. De ezek megint olyan cselekedetek, amiknek semmiféle természetes magyarázatuk nincsen, amen. Én úgy gondolom, hogy Isten a mi generációnkhoz, ehhez az utolsó időkben élő generációkhoz különösen kegyelmes. Különösen kegyelmes azáltal, hogy van ige, van Istennek beszéde, ami egy teljes írás, tehát ugye most mi már a teljes írást olvashatjuk, és ez azt teszi lehetővé a számunkra, nem tudom, hogy ez jó vagy rossz, hogy tulajdonképpen Istennek a teljes kijelentett akaratát olvashatjuk. És lehet, hogy ez azzal jár, hogy az ember életében kevesebb a csoda, kevesebb természet fölötti esemény van jelen, de a másik oldalon viszont azt is jelenti, hogy képesek vagyunk egy olyan győztes és egy olyan áldott életet élni, amit senki nem vehet el tőlünk, és képesek vagyunk arra, hogy az Isten akaratát teljes mértékben tudjuk élni, minden részre, az ember minden életére kiterjedően képesek vagyunk arra, hogy az Isten akaratát tudjuk a mi életünkben megvalósítani. És ehhez arra van szükség, hogy az Isten igéjének tudjunk engedelmeskedni. És arra van szükség, hogy az Isten igéjének az ő szelleme által tudjunk engedelmeskedni. Hogy az ő vezetése legyen meg a mi életünkben. Úgyhogy bátorítalak benneteket arra, hogy tényleg legyünk készek arra, hogy megcselekedjük azt, amit az Isten igéje mond nekünk. Megcselekedjük azt, amire az Úr tanít bennünket, és tudjuk átadni az életünket az Isten igéjének, akkor is, hogyha ez adott esetben nem egy logikus következménye, vagy legalábbis nem látszik a mi tetteinknek logikus következménye az, amit az Isten igéje mond nekünk, hogy meg fog valósulni. Amen. Amiről még szeretnék beszélni ezzel kapcsolatban, az idő tényező. Az Úr csodálatos Isten, és ugye Jézus Krisztus az ő életét adta azért, hogy nekünk ő benne győzelmünk legyen, ő benne áldást tudjunk venni. És ezekben az utolsó időkben az embert minden megpróbálja megfosztani attól, a keresztény embert minden megpróbálja megfosztani attól, hogy az Istenre tudjon figyelni. És sok esetben már az is egy nagy harc, meg egy nagy küzdelem, hogy az ember a kezébe vegye a Bibliát, vagy nagy harc és nagy küzdelem az, hogy eljön az Isten tiszteletre, vagy hogy bármilyen imádkozzon. És az ige világosan mondja, hogy az utolsó időkben ilyen idők jönnek. És én nem tudom, hogy meddig húzható még ez az időszak, amiben most vagyunk, de egyszerűen én ezt érzem, hogy az ember teljesen elnehezül, egy keresztény ember élete teljesen elnehezül, és szinte vért kell izzadjon ahhoz, hogy azokat az alapvető dolgokat is meg tudja tenni, amik ahhoz kellene, hogy az Isten jelenlétébe benne tudjon maradni. Minden nap folyamatosan zajlik ugye az élet, a munka, az utazás, azok a természetes dolgok, amik vannak, és ugye egy olyan helyzet van, egy olyan állapot van a világban, ami arra törekszik, hogy az embernek a lehető legkevesebb ideje legyen arra, hogy bármi mással tudjon foglalkozni, mint az életnek a gondjaival. És a Biblia, Jézus ugye maga beszél arról, hogy az utolsó időkben az emberek nem vesznek észre semmit abból, ami közeledik. És bizony, ez nagyon könnyen megtörténhet még a keresztényekkel is, hogy nem fogják észrevenni azt, ami közeledik. És ez nem Istennek a hibája. Isten nem akarja, hogy mi olyan emberek legyünk, akik nem vesszük észre az ő visszajövetelét. Nem akarja azt, hogy mi úgymond tudatlanságban legyünk ezzel kapcsolatban. De az életnek a gondjai, azok annyira erősen törnek az embernek az életére, annyira napi szinten próbálja beszippantani a keresztényeket is, hogy semmi mással ne foglalkozzanak, csak azzal, hogy mit tegyünk, vagy mit ígyunk, vagy mibe ruházkodjunk, hogy semmire nem marad ideje, és amikor az ember erre figyel, erre koncentrál, akkor az Isten igéjében való közösség az valóban olyan nevetségesnek tűnik. Az olyan elhanyagolhatónak tűnik. Fontosabb az, hogy dolgozzak. Fontosabb az, hogy elvégezzek egy iskolát. Fontosabb az, hogy legyen egy jó végzettségem, egy jó diplomám. Most nem olvasom az igét, most félreteszem, nem érdekes. Ez egy óriási veszély, kedves testvéreim. És az a sanda gyanúm, hogy nagyon sok ember, sok keresztény beleesik abba, hogy folyamatosan félreteszi az Isten igéjével való közösséget. És nem hiszem azt, hogy Isten tud az ember életében akkor munkálkodni, hogyha az ember nem keresi az Úrral való közösséget, és nem szán erre időt. Tehát amikor elkezdődik a dicséret, lehet érezni azt, hogy kell egy kis idő, amíg az ember teljesen az ő gondolataiban, az ő visszajön tulajdonképpen, és egy kicsit belép Istennek a jelenlétébe. Egyszerűen kell erre időt szánnunk. Amen. Kell arra időt szánnunk, hogy a hétköznapokból ki tudjuk ragadni magunkat. És ilyen értelemben némi aggodalommal figyelem az életet, a világot, a keresztényeket, mert úgy látom, hogy egyre kevesebben szánják oda, és teszik magukat oda, és adnak elég időt arra, hogy az Úrral közösségbe legyünk. Pedig ez elkerülhetetlen. És egyszerűen azért, nem azért, mert Isten meg fogja valakin bosszulni, hogy jaj, most akkor mi van, most te nem figyelsz rám, nem jársz velem, nem olvasod az igét, jó, akkor nem is foglalkozom veled. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az embernek van egy természetes lénye, az embernek van egy természetes szintje tulajdonképpen, ami ezek által, a dolgok által folyamatosan elvonja az ember szellemi lényének a figyelmét. És figyelmetlen lesz tulajdonképpen az ember. És ezért bátorítalak benneteket, hogy ne engedjétek azt, hogy elvigyen az élet benneteket. Ne engedjétek azt, hogy ennek a világnak, ennek a világkorszaknak a gondjai elvigyenek benneteket, félrevigyenek benneteket, és úgymond az Istennel való közösség az csak egy nagyon marginális, nagyon utolsó állapot legyen az embernek az életében. Hanem fontos, és ezért harcolni kell. És azért is mondtam, hogy ez a mostani világ ilyen értelemben jó is, meg ilyen értelemben rossz is. Mert tulajdonképpen már szinte azért kell a keresztényeknek könyörögni, hogy olvassák az igét. Már szinte már, értitek, már szívességet tesznek az emberek azzal Istennek, hogy a Bibliát olvassák. Pedig ennek nem kellene így lennie. Nem kellene így lennie annak, hogy az ember úgy gondolja, hogy ez egyfajta teher az ő számára, hogy az Isten igéjével közösségben van. Egyfajta teher számára az, hogy az Isten igéjét olvassa. Egyfajta teher az, hogy mondjuk leüljön imádkozni, vagy hogy keresse az Urat. Ez azt jelenti, hogy beszippantja az embert a világ. Ez azt jelenti, hogy az életnek a gondjai, azt mondja róla az ige, olyan, mint a gazok, mint a gyomok. Azok nőnek folyamatosan. Ezek elnyomják az ember életében az Istennek a beszédét. Elnyomják az igét, elnyomják, és hogyha elnyomja, az azt jelenti, hogy nem fog termést hozni. Testvérem, ha úgy érzed, hogy az élet egy gyümölcstelen, ha úgy érzed, hogy nem terem az ige megfelelő módon a te életedben, akkor menjél, és ezt a szellemi kertet egy gyomlát ki, ámen. Gyomlát ki azt a sok gyomot, azt a sok gazt, azt a sok fölösleges dolgot, ami elveszi a levegőt, elveszi a fényt, és elveszi a vizet a te igéd elől, a te igédnek a magja elől, és ami terméketlenné teszi a te hívő életedet. Mert én hiszem, hogy minden embernek, minden keresztény embernek joga van arra, hogy az élete, a keresztény élete az gyümölcstermő legyen. Amen. És én azért is imádkozom, hogy legyen a mi életünk gyümölcstermő. Ne engedjük azt, hogy az a sok világi dolog, az a sok hiába valóság, az a sok gyom, az a sok gaz elvegye a termés elől, elvegye az Istennek a magja elől az életet, a fényt, a vizet, és terméketlen maradjon az ember. Mert ez megint csak azt jelenti, hogy ha az ember ebben a földi életben reménykedik csak a Krisztusban, minden embernél nyomorultabb. És szerintem az a legrosszabb, amikor egy keresztény embernek az élete gyümölcstelen, amikor egy keresztény embernek az életében nincsenek áldások, amikor egy keresztény nem tudja a bizonysága során elmondani azt, hogy ó, hát mennyire jó az Úr, mennyire megáldott engem az Úr, mennyire jó dolgokat hozott az életembe. De ehhez szükség van arra, hogy az Isten igéjével közösségben legyünk. Szükség van arra, hogy a vetésnek és az aratásnak a törvényét alkalmazzuk az életünkbe, azaz vessünk az Istennek az országába, vessünk az Istennek a munkájába, és ne legyünk restek arra, hogy kiszakítsuk magunkat a hétköznapokból, amelyek a szószoros értelmébe be tudják darálni az embert. Amen. Halleluja. Ilyen értelemben nyitottaknak kell lennünk, nyíltaknak kell lennünk. Hiszem, hogy az Úr fog továbbra is cselekedni a mi életünkbe. Hiszem azt, hogy ő nem akarja, hogy a mi életünk az olyan elhanyagolt legyen. Nem akarja, hogy az ember élete gyümölcstelen legyen. Nem akarja, hogy a hívő ember élete erőtlen legyen. Halleluja. És nem tudom, hogy mi jön majd, testvérek, hogy mi várható. Nem tudom igazából, hogy ott a közeli jövőben milyen dolgok fognak történni, de egyszerűen úgy érzem, hogy belül feszít már engem, hogy szóval ez, ami most van, ez nem mehet már sokáig. Tehát valaminek történnie kell. Egyszerűen bealszik minden. A keresztények szenvednek. Megpróbálják megélni a maguk életét, de valahogy ezt érzem én is, hogy nincs egy olyan fogadó készség már a világban a kereszténységre, és a keresztény emberek elveszettnek tűnnek, olyan reménytelennek tűnnek, olyan tényleg az egész, mint egy nagy vihar előtti csend, amikor így minden kezd leállni, minden kezd így olyan halottá válni, olyan élettelenné. És csak itten forgunk a magunk farka körül, és hogy nem tudunk kitörni, mert egyszerűen már nem fogadják az emberek az evangéliumot. És ez benne van a világban, ez benne van az igében is, hogy azt mondja, hogy az utolsó időkben ilyenek lesznek, hogy az emberek teljesen elvesztik az érdeklődésüket az ige iránt. Nem tudod fölkelteni az érdeklődésüket. A legjobb üzeneteket mondhatod el, a legjobb dolgokkal bátoríthatod őket. Örömhírt mondhatsz, hogy figyelj, örök élet van, feltámadás van. Örökké élhetsz, soha nem lesz vége az életednek, egy örök boldogságban élhetsz, megszabadulhatsz a földi életnek a nyomorúságától. És egyszerűen az emberek nem kíváncsiak, sőt, amikor már jeleket, csodákat látnak, már ezek sem változtatják meg az embereket. És persze ez visszahat a keresztényekre is, mert nem tudja az ember, hogy mit csináljon, nem tudja, hogy mit tegyen. Hát annyira visszalök a világ, annyira nem érdekli az embereket az evangélium, hogy mit kezdjek magammal. Nem tudok mit kezdeni magammal. Nincsenek megtérők, nincsenek érdeklődők. Hát ez van. Amen. Nem tudom, hogy csak én látom-e így, vagy más is így látja. Halleluja, ne így legyen. Ez valóban így van, nagyon jó lenne. De amit ezzel kapcsolatban el akartam mondani, valóban így van, hogy nem olyan jó dolog, hogy ez így van. De arra akarlak így röviden még a végén bátorítani benneteket, hogy amiről már beszéltünk is itt néhány hónappal ezelőtt, és én is említettem, hogy jönnek újra az őszi ünnepek. Jönnek újra a zsidóság életében az őszi ünnepek. És ez egy különleges év, én úgy gondolom. Ez egy jubileumi év lesz. Egy jubileumi év lesz most, illetve jubileumi évben vagyunk benne. És nem is akarok ebbe különösebben belemenni, nem akarok ezzel foglalkozni, mert tudom, hogy ez egy ilyen kemény eledel, hogy úgy mondjam. De én arra bátorítok mindenkit, hogy figyeljünk azért az előttünk lévő időszakokra. Tudjuk azt, hogy a zsidóságnak a történetében is az 50. év az mindig nagyon, nagyon fontos, jubileumi időszak volt, és ugye itt az eseményekből arra lehet következtetni, hogy valószínű ez az 50. év, ami most van, ez az a nagy 50. év. Hogy mi lesz, nem tudom, de én azt érzem a szívembe, hogy tényleg már így én nem tudom tovább csinálni ezeket a dolgokat. Tehát valaminek muszáj történnie. Valaminek történnie kell ahhoz, hogy az egész világ kimozduljon ebből az állapotból. Valaminek történnie kell, mert az emberek már a csodákra sem figyelnek oda, az emberek az egyszerű evangélium hirdetésére már egyáltalán nem figyelnek oda, és ugye sokan alszanak is. Sokan alszanak is. Én azért imádkozom, hogy ne legyen ez így közöttünk, legyünk éberek, tudjunk Isten igéjére odafigyelni, és tudjunk várni abban a reménységben, hogy az embernek van egy jövője, az embernek az Úrban van egy csodálatos reménysége. Van feltámadás. Amen. Van feltámadás. Van egy olyan csodálatos reménységünk, hogy ez a földi élet, ez csak egy nagyon kicsi része az ember életének. És én azt szeretném, hogy az Úr valóban cselekedjen. Én azt szeretném, hogy Isten szelleme csodálatos módon tudjon leszállni, és ki tudjon mozgatni bennünket az álmosságból, ki tudjon mozgatni bennünket az érdektelenségből, ki tudjon mozgatni bennünket abból, hogy emberi szinten próbáljuk a keresztény életünket leélni, és reménykedem abban, hogy Isten szelleme csodálatos módon le fog jönni, és fel fogja rázni az ő népét, fel fogja rázni az ő egyházát, és meg fogja mutatni Isten természetének a valóságát ebben a földi életben, és ad nekünk egy nagyon szép befejezést abban a küzdelmünkben, abban a harcunkban, amiben benne vagyunk. Amen. Halleluja, amen. Dicsőség az Úrnak. Legyen ez...